Szeretettel köszöntelek benneteket a mai délelőtti Isten tisztelet alkalmával is, és szeretnélek kérni benneteket, hogy nyissuk meg Bibliánkat Jakab apostol 5. fejezeténél. És a 8. verstől olvassuk el a 11. versig ezt a szakaszt. Akik a Viatorbágy ige hirdetést hallatták, azok azért nagyon ne ijedjenek meg, mert kicsit más lesz, mint a Viatorbágyi igehirdetés. Tehát Jakab apostol 5. fejezet 8. versétől olvasom a 11-ig. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. Ugye az első mondat mindjárt jelentőség teljesnek tűnik, és mindjárt a korunknál járunk, hogy legyetek béketűrők, mert az Úrnak eljövetele közel van. És ez a béketűrésre való felszólítás itt 4-szer fordul elő ebben a 4 ige versben, de majd a 7. verset is fel fogjuk olvasni, ez már az 5., ott is a béketűréssel kezdődik az a mondat. Tehát azért egy ige szakaszon belül ezt ilyen sokszor ismételni, hogy legyetek béketűrők, meg ilyenek, szóval legyetek nagyon béketűrőek, és az Úr eljövetele közelségére hivatkozva mondja ezt a Jakab apostol elsősorban. És azt szeretném tőletek megkérdezni, és szerintem ez lenne a legfontosabb számunkra, hogy az Úr eljövetel előtt mit jelent a béketűrés, és az hogy lehet elsajátítani? Miért mondhatja azt az ige, hogy béketűrés nélkül nem tudsz megállni Jézus második eljövetel előtti küzdelmekben? Miért mondja az ige azt, és mindjárt szeretnék nektek felolvasni, nem fontos fellapozni nektek is, mert nekem ki vannak írva az igék, hogy béketűrés nélkül nincs üdvösség. Tehát a lélek gyümölcsei nagyon fontosak, mindegyik. A szeretet, öröm, békesség, ezután jön a béketűrés, aztán a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. De minthogyha azt látnánk ennél a Jakab levelénél, hogy hát a béketűrést emelít ki. Nem a szeretetet, nem a békességet, hanem legyetek béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Mint hogyha ez lenne a legfontosabb lélek gyümölcse, amit Jézus eljövetel előtt mindenkinek el kell sajátítania, különben nem tud megállni Jézus eljövetele előtt, a küzdelmekben, a próbákban, különösen a próbákban, és hát az üdvösségre sem tud eljutni ilyen módon. Tehát akkor én ígértem, hogy néhány Biblia verset a béketűréssel kapcsolatban szeretnék felidézni, és most mivel, hogy ismerjük ezeket az igéket, én most csak így felolvasom nektek. Jézus nagy apokaliptikus beszédében, a Lukács evangélium a 21. fejezet 19. versében például ezt mondja: a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. A béketűrés által fogjátok megnyerni a lelketeket az örök életre, de már valószínűleg erre az életre is, hogy el ne bukjatok a nagy küzdelem során, ami vár ránk. Béketűrés által nyeritek meg lelketeket. Ez ilyen kis fél mondatnak tűnik a hosszú felszólásban. Máté 24-ben így mondja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ugye ez már ugye egy kicsit ismerősebb. A másik ige, azt már Pál apostoltól van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Hát itt is mit mond? A béketűrésre van szükség, békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Milyen ígéretet? Mindenféle ígéretet. A késői eső ígéretét, az oltalom ígéretét, hogy elpecsételés ígéretét, az életünk megtartásának, az üdvösség ígéretét, stb. Jelenések 3:10. Itt már megint érezzük, hogy a közeljövő ígéretéhez kapcsolódik. Ugye a filadelfiai levélben ígérte ezt meg Jézus a filadelfiai gyülekezet megpróbáltatása közben. Mivel megtartotta az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja-e föld lakósait. Ez is ismert volt, ugye? Itt is a béketűrésre intő beszédemet megtartottad, szóval komolyan vetted, hogy a béketűrés a legfontosabb a végidőben, amit el kell sajátítanod. Na, ha ezt megtartod és megvalósítod, akkor én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljön. Szóval ebből senki nem fog kimaradni a megpróbáltatásokból. És hát a Galata 5:22-t már idéztem, de még nagyon sok igét lehetne idézni, hogy a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vagyis azt kell, hogy mondjuk, hogy na, ezt nem tudjuk megvalósítani a magunk erejéből, hogy na majd mi béketűrők leszünk. De most tegyük fel azt a kérdést, hogy mi is az, hogy béketűrés, vagy békességes tűrés. Mert hát így a magyar szó is nagyon jól fejezi ki, hogy tűrni, de nem háborogva, nem rossz lelkülettel tűrni valamit, nehézségeket, hanem békességgel tűrni. Na hát békén tűrni, ugye itt az egyik kifejezésben itt Jakab apostolnál a hypomoné szó szerepel, ami azt jelenti, hogy teher alatt maradni. Tehát a teher alatt ott maradni. A másik pedig a makrotümeó kifejezés, ami a szeretet himnuszában is a második jellemzője a szeretetnek. A szeretet első, hosszú tűrő és kegyes. Ugye? A szeretet hosszú tűrő, vagyis makrotümei, nagy türelmű. Tehát a békességes türelem azt is, békességes tűrés azt jelenti, hogy nagy türelmű vagy. Az eredeti görög szöveg még így is árnyalja ezt a kifejezést, hogy indulatokat megfékező, legyőző türelem messzire elmegy valakivel szemben. Indulatokat megfékező, legyőző türelem nagyon messzire elmegy a másikkal szemben, hogy nem vár vissza és nem keseredik el a támadásoktól. Mennyire vagyunk már a birtokában ennek a békességes tűrésnek? Inkább így kérdezem, mennyire jellemez már bennünket ez a jellem tulajdonság? Most így mindenki egy kicsit fordítsa maga felé a fókuszt. Most nem a szomszéd, meg a másik testvér, meg a kolléga, hanem én mennyire vagyok nagy türelmű, és mennyire tudok a teher alatt maradni. Mennyire sajátítottuk már ezt, hogy nem borulunk ki a nehézségek, a támadások, a betegségek, a családi viszályok, a szomszéd viszályok között nem borulunk ki, hanem békességgel tűrjük. És akkor most itt, miután egy pár gondolatot így átfuttattunk egy-két agypályán, és azt hiszem, hogy az eredményt is elmondhatjuk, hogy most magamból kiindulva nagyon nem jellemez ez bennünket, mert hogy ez tényleg csak a lélek gyümölcséből fakadhat. Tehát az emberi természetünktől nagyon idegen ez a békességes tűrés. Nagyon idegen. Mint ahogy a békesség is, meg a többi is. Most azt szeretném feltenni, hogy kérdésként, hogy miért mondja a 8. versben itt az ige. Nézzétek a 8. verset. Igen, 8. hogy legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket. Mire van itt most nagyon nagy szükségünk a végidőben, ahol tudjátok, a gonoszság megsokasodik, a szeretet meghidegül, ahol elmondja Pál apostol, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsúvárok, telhetetlenek, a jónak nem kedvelői, inkább a gyönyörnek szeretői, ahol megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Mivel lehet védekezni? Mi a béketűrésnek a lényege? Mi az egyik gyógyszere annak, hogy béketűrők legyünk, és mi az egyik, mondjuk, összetevője? Erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Tehát ma azt kell, hogy mondjuk, hogy a problémák nem csökkenni fognak a világunkban, nem egyre nyugodtabb, kellemesebb körülmények közé fogunk kerülni az elkövetkezendő időben, de már ma sem, és egyre kevesebb próbában lesz részünk, ahogy ezt szeretnénk mindig is. Egyre több nyugalom, békesség, szeretet fog körülvenni bennünket az elkövetkezendő időben, amire nagyon vágynánk, hanem épp az ellenkezője lesz. És erre mondja azt, hogy erősítsétek meg szíveteket. Vagyis a mai modern mentálhigiénis és pszichológiai nyelven ezt így mondjuk, hogy a stressztűrő képességünket rendkívül módon növelnünk kell. A stressztűrő képességünket, mert a stressz nem azt mondja, hogy jaj, mennyi stressz ér, hú, hát mi lesz velem? A stressz az mindig is fog érni, sőt nagyobb lesz, hanem ennek a tűrő képessége, hogy feldolgozzuk a stresszt, és jól dolgozzuk fel, na ebben kell sokat fejlődnünk. Idegrendszerileg, fizikailag is, minden tekintetben. Úgyhogy ez nagyon szép ez a kifejezés, és a 8. verset mondtam, hogy még olvassuk el, mert ez meg annyira jellemzőben ránk, hogy ugye, hogyha nem erősítjük meg szívünket, akkor a 9. vers fog bekövetkezni, ahogy olvasom a 9. verset, ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek. Ne sóhajtozzatok egymás ellen. Ez is annyira jellemző a mai emberre, hogy mindig ugye panaszkodik. Megnéztem az eredeti görög szót is, itt a sóhajtozó szót, és itt a görögben a stenadzo kifejezés szerepel, az pedig azt jelenti, hogy görcsgyötör, szorít valakit, görcsgyötör szorít, voltunk már így fizikailag, ugye? És ennek hatására nyögés sóhajtozik. És ez azért jó jelképes beszéd, ez a görcsgyötör, mert hogy rágörcsölünk, ugye ezt szoktuk is mai magyar nyelv használni, hogy rágörcsölünk problémákra. Úgy mindent meg akarunk oldani, ez is probléma, akkor ezt is meg kell oldani, és miért van probléma is, és milyen a másik? Ez a sóhajtozik, hogy miért ilyen a másik, miért csinálja ezt? Hát már hányszor megbeszéltük, hogy ez helytelen, és mégis csinálja. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy itt azt mondja, hogy erősítsétek meg szíveteket, ne sóhajtozzatok, és rögtön idézném a következő verset, a 10., hogy akkor például vegyétek, atyám, fiai, a szenvedésben, tehát hogyan lehet, hogy ne görcsöljünk rá, ne sóhajtozzunk a problémákra. Például vegyétek, atyám, fiai, a szenvedésben és a béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Kedves testvérek, elkezdtem gondolkodni, hogy Jakab apostol kire gondolhatott. És nagyon sok prófétát felidézhetnénk, akiket bántottak, akik nagyon nehéz körülmények között, Jeremiástól elkezdve a sok-sok prófétán keresztül, akiket meg is öltek, kettéfűrészeltek, stb. Szóval. De aztán elkezdtem úgy gondolkodni a prófétákon, hogy három csoportba lehet osztani a próbáinkat, a végidő próbáit. És három szereplőt, az egyiket maga Jakab apostol hozza fel, Jóbot, de én két prófétát szeretnék felidézni nektek, hogy ezt a háromféle próbatételt mind a kettő nagyon jól jellemzi. Az első József, aki úgy került megpróbáltatásokba, hogy nem a maga hibája miatt. Elsősorban nem a maga hibája miatt, majd rátérünk, hogy miért. Tehát amikor mi nehézségekbe kerülünk, ez a ritkább eset, hogy nekünk tulajdonképpen van egy küldetésünk, egy ígéret beteljesítése az Isten részéről, és nem mi vagyunk az okai annak, hogy próbáink vannak, hanem sok mindenki más. A második eset a Mózes próféta, aki szintén nagyon komoly megpróbáltatásba került, de maga hibája miatt. És a harmadik eset pedig Jób, aki se nem mások hibája miatt, se nem a maga hibája miatt, bűnei miatt, hanem valami harmadik ok miatt, mégpedig egy per miatt, sátán vágya miatt került megpróbáltatásba, és ez is igazán jellemezhet minket a végidőben, hogy sátán vádolja Istent rajtunk keresztül is, hogy lám, mennyi próbájuk van, és majd jól meg fognak tagadni. Ez volt a próba Jobban, hogy ha szenvedés, kár, egészségkárosodás, haláleset, minden ott van, majd biztos elfordul Istentől, és rá lehet mutatni, hogy hát nincs igazán hívő ember, hogy te sem vagy akkor egy jó Isten, aki ilyen teremtményeket teremtettél, mondja sátán. Tehát ez a háromféle megpróbáltatás testvérek, ami ugye elkezdtem gondolkodni, hogy Jakab apostol, hogy erősítsétek meg szíveteket, ne sóhajtozzatok, na de vegyétek a prófétákat például. És akkor kezdjük az első esettel, ami annyira nem jellemző ránk, hogy mi csak úgy áldozatok vagyunk egy helyzetben, évtizedeken keresztül csak áldozat. Ugye, hát milyen próbák érték Józsefet? Irigységből, féltékenységből, bosszúvágyból, gonoszságból eladják a testvérek Egyiptomba. Az egyiptomi fáraó udvarába kerül, szinte ártatlanul. Most a cifra ruhát, meg ezeket tegyük félre, mert azért egy cifra ruháért, meg ez nem az ő hibája volt, hanem Jákobé, hogy cifra ruhába jött őket látogatni, és erre irigykedni kezdtek. Szóval ott van Egyiptom udvarába, ott szolgál szépen, és megkísérti a Potifár felesége. Ez megint nem az ő hibája volt. Ugye pontosan a hite volt, hogy visszautasította ezt a kísértést, és ezért kerül börtönbe. Mert hogy a Potifár felesége ugye rágalmazza Józsefet, de hát a Potifár pontosan tudta, hogy ki. Na a második, a harmadik eset, ott van a börtönbe, ártatlanul, és ugye nem tudjuk pontosan, hogy hány év, de jó pár év eltelik, mire aztán álmot lát a fáraó, és akkor az egyik szolgáját kimenekíti a börtönből, talán a fősütőmester, lehet a főpohárnok, nem tudom. Melyik? A fősütőmester. Kérte József, hogy akkor majd emlékezzél meg, ha majd kint leszel ott az udvarba, hogy én ártatlanul vagyok itt. Na és mi történik? Megemlékezett? Jól elfelejtette. Csak amikor jött az éjség, ugye jött a hét szűk esztendő, akkor jut eszébe a fáraónak megint valami figyelmeztetés által, hogy hát volt itt egy ilyen valami álomlátó, vagy valaki, aki ott megjövendölt ezt is, azt is. Hát na akkor szabadul ki József, és hány év telt el József neki? Három. De összesen, ahogy eladták a testvérei, mire a Potifár 21 év, ugye, mire aztán jönnek vissza a testvérek. Miért emelem ki, és most már így összefoglalásként, hogy ártatlanul, tényleg ártatlanul, évtizedeket kell szenvednie távol a hazájától, egyik próba a másik után, egyik gonoszság a másik után, egyik feledékenység a másik után, és a József hogy tűri ezt? Béketűréssel. Miért hozom fel ezt példának? Hát részben azért, mert nekünk is el kéne jutni arra a józsefi magaslatra, hogy nem a bűneink miatt fognak bennünket esetleg börtönbe csukni, nem a bűneink miatt fognak eladni, nem a bűneink miatt kerülünk hátrányos helyzetbe, hanem a hitünk miatt, vagy a Jóisten miatt. És akkor erre hogy fogunk reagálni? Úgy, mint József? Hogy még ő vigasztalta a raboskodó társait, hogy miért olyan szomorú az országot. Milyen csodálatos testvérek, hogy azért ez az igevers, amit a klasszikus igét ide lehet idézni, Róma 8.28-at, hogy ez mennyire komoly hitre val Józsefnél, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Minden javukra van, évtizedeket ártatlanul élnek, és tisztán élik az életüket, és nem hőbörögnek, hogy most bocsássatok, mondhatott volna József ilyet is, hogy mikor a felesége, ugye a Potifárnak oda, hát Potifár, te hiszel ennek az asszonynak? Hát miért nem hiszel nekem? Hát hidd, de nem tennék ilyet. De nem járott el még a feleségét sem. Szóval, hogy semmiféle ilyen emberi reakció, indulat nem jellemezte Józsefet a megpróbáltatások között. Hajjaj, és minket, ha megpróbáltatásokba kerülünk, és talán nem a mi hibánkból, akkor sokszor nem bírnák így elhordozni ezt. Minden együtt munkálkodik a jóra, mondja Róma 8.28, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Isten fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. Aki mikor szidalmaztatnám, viszont nem szidalmazott, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Na ez a mi példánk, testvérek, hogy bármi szidalmazás, rágalmazás, rossz akarat vesz körül bennünket, akkor hagyjuk az igazságosan ítélőre. Na de most egy kicsit közelebb jövünk magunkhoz. Ez nagyon szép és magasztos példa ez a József, de el kell érni. Ez a békességes tűrésnek egy klasszikus nagy példája. De én úgy gondolom, a következő példa kicsit közelebb áll hozzánk, hogy a saját hibánk miatt is szenvedhetünk. Mózes, ugye? Amikor emberi kézbe vette az igazságszolgáltatást, hogy majd ő megoldja, hogy az egyiptomi hogy meri verni az ő szolgatársát ott a fáraó udvarába. Ő volt a herceg, ott gyakorlatilag, mert a fáraó leánya hozta be az udvarba, várományosa volt esetleg a trónra is, ha ez a fáraó meghalt, tehát egy nagy karrier, idézőjelben mondom, karrier előtt állt József, mert mind az egyiptomi műveltségben, mind a kultúrában, minden tudományban magas szintű képzettségre tett szert. Tehát bármi lehetett volna Mózesből, csak épp az igazság érzete és a maga indulata még nem volt kezelve, még rakoncátlan volt. Hiába volt nagy szellemi műveltség, nagy lelki, hanem ilyen nagy képesség, az indulataival nem tudott mit kezdeni, és amikor látta a szolgatársait, hogy ott egyet, hogy bántanak, akkor hát oda ment, hogy visszaadjanak a bántalmazó rabtartónak, de nem gondolta, hogy egy akkorát tud ütni, hogy ott hal meg szegény. Szerintem nem akarta megölni, valószínű, biztos, hogy nem akarta megölni Mózes, csak hát ő indulatból, ahogy később is aztán egy esetben előjön az indulata, oda sújtotta őket, és ez halálos balesetként végződött. És mi lett ennek a következménye? Ugye menekülnie kellett. Egyiptomból tudta, hogy ha ez kitudódik a dolog, akkor ott neki se tekintélye, se semmi nem lesz. Hátrányba kerül, hát a gyilkos, ő megöl egy embert, egy egyiptomi embert. Én valószínűsítem, hogy egy egyiptomi embert megölni senki nem. Egy rabszolgát sem lehetett csak úgy. Már nem rabtartó, Rabszolgát talán igen, de rabtartót nem letette, hogy ezt Mózes tette. Hát elmenekülés milyen élet várt rá utána? Mózes 40 éves korában elköveti ezt a súlyos hibát, indulatból, nem szánt szándékból, nem előre kitervelt gonoszságból, csak indulatból, és 40 év Midian pusztája Mózes. Ott vannak a birkák, hővízed. Lehettél volna egy fáraó is, de az most nem leszel egy jó darabig, sőt, nem is leszel soha. Ott vannak a birkák, a kecskék, ott van cipóra, mert a feleséged, meg a gyerekekkel ott el leszel, és szépen elgondolkozol, hogy mit tettél. Mire gondolhatott Mózes egy ilyen fényes udvarból, egy ilyen tett után, hogy ő tényleg Midian pusztájába egy ilyen pásztori életet kellett élni, és nem is tudta, hogy ez meddig fog tartani, mert hát ezt senki nem mondta neki, hogy 40 év lesz. Milyen gondolatok fogalmazódhattak meg Mózesben? Gondolkodtatok már ezen, hogy egy szép 40 éven volt, Egyiptom udvarában, tejbe vajba füröztöttek, mindenem megvolt, karrier, most itt vagyok a kecskékkel, állatok között. Legeltetgetek, nem tudom, meddig tart ez, de hát ami nekem nem volt betervezve ugye az életemben. Hát én úgy gondolom, hogy azt gondolhatta Mózes, hogy jól elszúrtam az életemet. Most bocsássatok meg, hogy ezt így fogalmazom. Ez egy nagyon nyegle megfogalmazás, de sok fiatal gondolhatja meg, akik próbába kerülnek bizonyos bűneik, vagy rossz döntéseik miatt, rossz döntéseink miatt próbákba kerülünk, azt mondhatjuk, hogy hát ha ezt nem tettem volna, meg sokkal jobb életem lehetne. Könnyebb életem lehetne. De most valahogy ez most más. Szóval nem akarom annyira ragozni, de mivel töltötte a 40 évet ott Mózes? Szerintetek? Tudjuk, ugye? Mire tanította a Jóisten 40 évig Mózest? Ott a mezőn, meg ott a birkák között. Türelemre, szerítségre, az Isten hatalmában való szemlélődésre, gyönyörködésre, a természet csodáival körülvéve egész nap. Azok a kis buta birkákat hogy kell szeriden terelgetni, és nem indulattal, és jó irányba terelgetni. Szóval volt egy elég hosszú leckéje Mózesnek, de azért nem töltötte haszontalanul, mert ott írta meg az Teremtés könyvét. Azt tudjuk, ugye? Ezt Ellenvájtok tudjuk, hogy szépen elkezdte írni a hatnapos teremtést, és Izrael akkori történetét, még Noé, meg a többieket. Szóval a gondolat ihletés azért jött, hogy ott a unalmában, bocsánat, hogy a csendes magányában hasznosan töltötte nagyon szépen. De 40 éves nevelés volt ez, testvérek. Hadd tegyem fel a kérdést nektek, hogy mi így el tudjuk-e képzelni az életünkben. Hát 40 éves sok, ugye, mert 120 évet nem érünk valószínű. De hogyha egy kicsit úgy parkoló pályára kerülünk, és akár betegség, akár egyéb körülmények miatt, akkor a Jóisten mire akar tanítani minket? Szeretnék felolvasni nektek a Pátriárkák és Proféták című könyvből, hogy mit ír Ellen White ezekről a... Kicsit visszatérve a józsefi béketűrésre, egy legszebb ige, Jákob mondja a fiai megáldásakor Józsefre, termékeny fa József, termékeny ága forrás mellett. Ágazata meghaladja a kőfalakat, 1 Mózes 49.22-től egyébként. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezéből, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Olyan szép ez, hogy nyilazók üldözik, lövöldözik, de mereven marad, kézíve, feszülten keze karja. De kitől tudja visszafogni az indulatait, és hogy nem vágni vissza? Jákob hatalmasának kezéből, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Szóval József nem magától volt hosszú tűrő, meg békességes tűrő, hanem a Szentlélek által. Jákob hatalmas kezéből, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Az Isten vele volt, és az Isten járt vele. Az Istennel járásnak az egyik nagyon fontos gyümölcse a béketűrés. Ezen is lemérhetjük, hogy a szeretet, öröm, békesség után a negyedik gyümölcs hogyan jellemez bennünket. És akkor Mózest idéztem, hogy szeretnék felidézni a pátriárkák és profétákból Mózesről. Mózes nem volt még felkészülve a nagy feladatra, neki is meg kellett tanulnia a hitnek ugyanazt a leckéjét, amelyet Ábrahám és Jákob is elsajátított, hogy ne bízzon emberi erőben vagy bölcsességben, hanem Isten hatalmától várja az ígéretek teljesedését. Szóval, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén az ígéreteket elnyerjétek. Meg kellett tanulnia nem a saját kezébe venni, nem a saját erejében bízni, bölcsességében, stb., hanem Isten hatalmától várja az ígéretek teljesítését. És ez jó 40 évébe került, ugye? Majdnem 40 évében. Voltak más leckék is, amelyeket Mózes csak ott a hegyek magányában sajátíthatott el. És itt figyeljünk, az önmegtagadás és viszontagságok iskolájában türelemre, indulatai megfékezésére tanítatott. Ahhoz, hogy bölcsen tudjon majd kormányozni, teljes engedelmességre kellett jutnia. Saját szívének teljes összhangban kellett lennie Istennel, mielőtt Izraelt az ő akaratának ismeretére tanította volna. Személyes tapasztalatok révén készült elő arra, hogy atyailag gondoskodjon azokról, akik segítségre szorulnak. Tehát nem tudjuk, hogy mire hív bennünket el a Jóisten a végidején, de az biztos, hogy mindannyiunknak van feladata, és lesz feladata. De hogy ezt a feladatot igazán el tudjuk végezni, és arra alkalmasak legyünk, erre most nevel a Jóisten. Erre most kapunk nevelést, hogy méltóan, és az Isten akarata szerint az Isten ígéretei teljesedhessenek majd az életünk által. És ez hogy történhet meg? Annak, aki Istentől vár segítséget, olvasom tovább a pátriárkákat, először is be kell látni a gyengeségét és gyarlóságát. Irányítsa figyelmét azokra a nagy változásokra, amelyeknek végbe kell menniük benne. Ezen egy kicsit úgy elakadtam ezen a mondaton. Figyelmét fordítsa azokra a nagy változásokra, amelyeknek végbe kell menniük bennük. Mi úgy gondoljuk, hogy nagy változásoknak kell végbe menni bennük? Dehogy is, csak kicsiknek. Alapvetően jók vagyunk, alapvetően jó a jellemünk, egy szép jellemünk van. Ezt egy kicsit még kell finomítani. Persze, ezt most csak egy kicsit ironikusan mondtam. Nagy változásoknak kell végbe menni bennünk. Törekedjék mindenki komoly, kitartó ima életre, és erejét feszítse meg a lelki küzdelemben. A rossz szokásokat és beidegződéseket le kell küzdeni, és ezek csak a hibák kijavítására és a helyes életelvek megvalósítására irányuló eltökélt kitartással lehetséges. Ez is nagyon fontos. Rossz szokásokat, beidegződéseket le kell küzdeni, és ezek csak a hibák kijavítására és a helyes életelvek megvalósítására irányuló, itt a kulcs szó, eltökélt kitartással lehetséges csak. Nagy hibákat kell legyőzni, de ezek csak eltökélt kitartással győzhetők le, Istenben való bizalommal persze. Tehát beszéltünk eddig arról, hogy a külső támadások nem a mi miattunk vagyunk próbákba. Beszéltünk arról, és az Isten ígéretei így teljesedhettek, ne felejtsük el, József által teljesedett a megváltási tervnek azon része, hogy aztán leköltöztek Egyiptomba Jákob testvérei, az egész zsidó nép, és akkor ott szépen elszaporodtak, és aztán onnan Mózes vezetésével, ugye Egyiptomból a Jóisten, ahhoz, hogy Mózest fel tudja használni egy ilyen hatalmas munkára, 40 év nevelési időt adott neki. 40 év nevelő otthon. Bocsánat, hogy így mondom. 40 év, hogy így mondjam, kiképzésben volt része a pusztában. Jó, hát nem kis feladatra kellett terhívni a Jóistennek Mózest, ugye? Azért milyen feladatot végzett el a 40 éves kecske birka pásztorkodás után? Egy 2 milliós népet kellett 40 évig vezetni a pusztában. Plusz 40 év az előző csendes 40 évhez. De felkészült rá, csak az utolsó pillanatban ott elszakadt már a célna. 40 év. És megtanulta a békességes tűrést. Hogy József megtanulta a békességes tűrést, ezért mehetett előbbre a megváltás terve, Isten terve. Hogy Mózes megtanulta a béketűrést, ezért vezethette ki a zsidó népet az egyiptomi fogságból, Isten akaratával, és vezethette őket, nem volt 40 év oda se betervezve, hogy addig kell neki vezetnie, de hát a nép ilyen volt. És ugye elgondolkodtam testvérek, hogy nagyon nem vagyunk felkészülve Jézus eljövetelére. Ugye? Tehát egyrészt, hogy ha igazságtalanul bántanak bennünket, és nyilván nem kell mindent szó nélkül hagyni, hogy Jézus sem hagyott mindent szó nélkül a pofoszkodás közben, de hogy mindig meg tudta a béketűrését őrizni Jézus. És hogy mi is még azért innen egy kicsit odébb vagyunk. Pedig majd fognak igazságtalanul pofoszkodni talán, ha megérjük ezt bennünket is. Fognak bennünket a hitünkért még jobban bántalmazni. Ha felkészülünk rá, ha felkészültünk rá. Mert addig a Jóisten nem akar ilyen terheket, ilyen nagy megpróbáltatásokat ránk helyezni, mert nem bírnánk, úgyse bírnánk ki. Keserítik, lövöldözik, üldözik, de mereven marad kézibe Jákob hatalmas kezétől, mondja Józsefre Jákob. Kedves gyülekezet és Mózes, mit kellett átélni a pusztában? Hány lázadással kellett szembesülnie? 10 lázadásról tudunk, ugye? És egészen közvetlenül őt okolták az egyiptomi, vagyis a pusztai vándorlás során, a vízhiány miatt, a hús miatt, húshiány miatt, a fáradozás és a többi. De Mózes mindig inkább azt mondta, hogy inkább engem törölj ki a te könyvedből, de ezt a népet szabadítsd meg. Szóval Mózesnek milyen béketűrése volt. És ugye elgondolkodtam, hogy Isten népe mai vezetői is jól meg vannak próbálva a hitetlenség miatt. Lehet, hogy Isten népe vezetőiben is van hitetlenség, de hogy azért, hogy elhordozni a nép alvását évtizedeken keresztül már, ugye, 1888 óta, hogy nem fogadja el az Isten népe a hit általi megigazolást, csak így lerövidítve mondom, és hogy Jézus nem jöhet el, de ezért nem panaszkodni, nem sóhajtozni, nem egymást hibáztatni, nem keseregni, hanem persze a magunk életében először önvizsgálatot tartani, ahogy ezt Mózes tette a pusztában. Szóval erre van szükség. És az utolsó példa, mert hogy az időm lejárt, ez a Jóbi példa is, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon időszerű. Úgyhogy sokszor nem a magunk hibái, nem mások hibái miatt, hanem nem akarok iránymutatni. Egyszerűen Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Egyszerűen nem tudjuk az okát, hogy miért van ez a betegség, az a betegség, amaz a baj, emez a baj. Hát mit csinálok rosszul? Hát nem értem, mit csinálok olyan rosszul, hogy ennyit kell szenvedni ebben az életben. Ilyen rossz emberi kapcsolatok, olyan rossz emberi kapcsolatok, válások, stb. A szülők, a gyerekekre panaszkodnak, a gyerekek a szülőkre panaszkodnak, mindenkinek valaki, mindenkivel baja van. Tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy ezt hogy dolgozzuk fel, de hogy ebben az időben, amikor betegségek és tényleg indokolatlan próbák érnek, úgy tűnik, hogy indokolatlan próbák érnek bennünket, akkor jusson eszünkbe Jób, mert ezt mondja Jakab apostol. Vegyétek példának Jóbot, Jób hosszú tűrését, láttátok az Úrtól való végét, láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Íme boldognak mondjuk a tűrítőjogat. Szóval amikor nem találjuk, persze magunkba találhatunk hibákat, de ne vádoljuk magunkat minden próbáért, talán az sem egészséges, meg ne vádoljuk a környezetünket is a próbáinkért, az sem egészséges. Mert van olyan, hogy a harmadik eset van, hogy egyszerűen Sátán azt akarja megmutatni a Jóistennek a végidőben, hát ezek csak érdekből követnek téged, ezek az adventisták is. Hát mert megáldod őket, tizedet fizetnek, aztán megszaporítod a vagyonukat. Meg egészséges életmódot oktatnak, egészségesek is. Na csak vedd el tőlük az egészségüket, vedd el tőlük a feleségüket, a gyereküket esetleg, aztán majd akkor nézzük meg, hogy akkor hogy viselkednek. És Jóbról mit olvashatunk a végidőben? Vagyis a könyve végén, hogy Isten azt mondja, nem tekintett, én csak Jóbra tekintek. Olvasom a utolsó verset, bocsánat, kiírtam ezt is, de a Jób utolsó fejezet, a 42. fejezetben. Ja, ezt Jób mondja tulajdonképpen, hogy igen, Jób felismeri, hogy eddig csak szemeimmel, füleimmel hallottam felőled, most szemeimmel látlak téged. És akkor azt mondta a Jóisten ott a barátoknak, hogy én nem tekintek rátok, mert nem tettetek rólam bizonyságot igazán. Egyedül Jóbra tekintek, mert ő tett rólam igazán bizonyságot. Ugye, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Szóval Jóisten nem mondott le Jób a Jóistenről, nem mondott le arról, hogy Isten szereti őt. Ha most meg is kell halnia, de ő fel fog támadni. Úgyhogy ez a harmadik példa is nagyon tanulságos, hogy minden körülmények között meg kell tanulnunk a békességes tűrést. Ha Sátán kér ki, ha saját hibáink miatt, ha mások támadása miatt, az egyház alvása miatt is, de valamiért Isten mindent a javunkra akar megengedni. Minden együtt munkálkodik a jóra, de csak azoknak, akik Isten szeretik. Hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. Kívánom ezt mindannyiunknak, hogy tudjon megteremni az életünkben ez a békességes tűrés, és ezt úgy, ahogy a Jóisten szeretné, a próbákon, a nehézségeken, hogy a teher alatt tudjunk maradni. Ne meneküljünk, ne hátráljunk ki, ne meneküljünk minden próbából, mert úgy tűnik, hogy a szenvedések és a próbák a legjobb termőtalaja, legjobb talaj ahhoz, hogy a békességes tűrés gyümölcsét megteremhessük. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.